16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Továbbra is versenyképesek a hazai üzemanyagárak, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a hazai üzemanyagárak decemberben kedvezően alakultak a szomszédos országokban tapasztalható átlagárakhoz viszonyítva. A dízel üzemanyag havi átlagára Magyarországon 633 forint volt, amely 3 forinttal 0,5%-kal volt alacsonyabb, mint a szomszédos országok 636 forintos átlagértéke. A 95-ös oktánszámú benzin átlagára 617 forint volt, ami megegyezett a környező országokban mért átlaggal. Az adatok alapján a szomszédos országok közül Ausztriában, Horvátországban, Szerbiában és Szlovákiában is magasabb volt a benzin átlagára, mint Magyarországon. A kormányzati szektor GDP arányos hiánya 2024 harmadik negyedévében 3%, az első három negyedévben pedig 3,5% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A tájékoztatás szerint 2024 harmadik negyedévében a kormányzati szektor hiánya 621 milliárd forint volt, az egyenleg 133 milliárd forinttal, 0,9%-ponttal kedvezőbb az egy évvel korábbinál. A bevételek 570 milliárd forinttal, 7,3%-kal nőttek. A kiadások 436 milliárd forinttal, 5,1%-kal emelkedtek. Magyarországon a minimálbér 2025-ben 9%-kal, 2026-ban 13%-kal, 2027-ben 14%-kal emelkedik, hangsúlyozta Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára Facebook üzenetében. Kiemelte, nemrégiben történelmi jelentőségű megállapodást írtak alá a munkaadói és munkavállalói érdekképviselettel. A következő három évben közel 40%-kal emelkedik a minimálbér mértéke, de ez nem csak azt a nagyjából 1 millió embert fogja érinteni, akire közvetve vagy közvetlenül hatással van, hanem a fölötte lévő béreket is érdemben fogja növelni. Élénkülést hozott a 2024-es év az eladó lakóingatlanok piacán, ez részben az alacsonyabb hitelkamatoknak és a CSOK plusznak köszönhető. A tavalyi adatok és a jelenlegi kilátások szerint a lakáspiac 2025-ben lendületből várhatja a folytatást, közölte saját hirdetési adatai alapján az ingatlan.com. A közlemény szerint decemberben mindössze 18 000 friss eladó lakóingatlan hirdetés jelent meg, ám ez is 3%-kal meghaladja a 2023 decemberit. Tavaly az ingatlan.com oldalán a tulajdonosok és az ingatlan közvetítők több mint 530 ezer hirdetést adtak fel. Ebből az eladó lakásoké és házaké 255 ezer különböző ingatlanra vonatkozott, ami éves szinten 4%-os növekedés. A tulajdonosok csak nem 80 ezer lakóingatlant hirdettek meg eladásra, ami több éves csúcs. Több ezer brit katona vesz részt egy nagyszabású hadgyakorlaton a következő hetekben Kelet-Európa területén. A londoni Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a több mint 2600 fős brit alakulat és a térségbe vezényelt 730 brit katonai jármű a NATO hadgyakorlat legnagyobb egyedi kontingensét alkotják. A tárca szerint a 10 NATO tagország részvételével induló gyakorlat szárazföldi műveleteinek vezénylési feladatait a brit egység látja el. A Románia és Bulgária területén kezdődő műveletek célja a NATO keretében létrejött új szövetséges reagáló hadtest bevezetésének gyakorlása. A hadtest gyorsan kivezényelhető a NATO keleti szárnyának megerősítésére, áll a brit védelmi minisztérium ismertetésében.
Az időjárásról.
Hideg lesz az idő, hidegfronti hatások érvényesülnek ezekben a napokban. Az ország számos pontján képződött köd napközben zsugorodik, gyengén felhős idő várható. Számottevő csapadékra nem kell számítanunk. Ellenben a ködös tájakon ónoszszitálás, hószálingózás nem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5 Celsius fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 8 és mínusz 2 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez még mindig a Svéd Asztal, én pedig Huszár Kata vagyok. Nézzük ennek az órának a kínálatát, tartalmát. Először a kalendáriummal kezdünk, melyet az útravaló, illetve a regionális krónika követ, 3/4-5 tájéken pedig arról hallhatnak, hogy a sörfőzésnek gazdag történelme van Tokaj-hegy alján is. A sátoraja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban Godzsák Attila történész beszélt erről egy előadás keretében. Vele beszélget Jászter Beáta kolléganőm. Kedves hallgatóink, ez a kínálatunk erre az órára, tartsanak velünk!
A székben a fiókból földre hult pár szürke fotó, rajta ő apámhoz simul éppen, mosolyuk csupa hit, csupa fény, színes vágy még és lelkes tűz, mi is így örülünk, szeretünk. De mondd, hogy hány fiókba fér majd az életünk, sok terv és szó szívünkhöz hozzátartozó. Ó, és mondd, hány szekrény mi ered, titkos álmot majd mi rólunk szól. Válhat borfogó. Apámmal a kezünk mindig egyforma volt. Bár vonás, mit közben átírt az élet, sorsomat ma te őrzöd és két tenyered. A most miénk, a holnap játszik a szélben. Csupa dal, csupa hit, csupa fény, színes vágy fűt, és nem félünk, nevetünk, ölelünk, szeretünk. De mondd, hogy hány fiókba fér majd az életünk, sok terv és szó szívünkhöz hozzátartozó. És mondd, hány szekrény mélyeret, titkos álmot majd mi rólunk szól. Hány kincsből válhat borfogó. Egyszer tán a múltunk gyermekeinknek adjuk,
Történelem színpadán.
Január 4-én köszöntjük a névnapjukat ünneplő Leonákat és Tituszokat. A Leona görög eredetű női név a Leo, és a Leon férfi név női párja. A Titusz latin eredetű férfi név, eszerint jelentése vadgalam, mások szerint Szabin eredetű, és a jelentése tiszteletre méltó, tisztelt. Köszöntjük továbbá azokat, akik január 4-én születtek. Nézzük, milyen jelentős események kapcsolódnak ehhez a dátumhoz. 1493-ban Kolumbusz Kristóf bevégezve első útját visszaindult az új világból. 1959 volt, amikor a Luna 1 az első ember alkotta tárgy, amely elhagyja a Föld gravitációs mezejét, elérte a Holdat. 1996-ban e napon adták át a forgalomnak az M1-es autópálya Győr-Hegyeshalom közti szakaszát. Ez volt az első díjköteles koncessziós közút Magyarországon. Nézzük, hogy kik születtek e napon. 1643-ban Isaac Newton, angol fizikus, matematikus, csillagász, az újkori történelem egyik kiemelkedő tudósa. 1662-es születésű Apáti Miklós, protestáns prédikátor, teológus, filozófus. 1691-ben Berr Frigyes Vilmos, evangélikus lelkész iskolaigazgató született. 1710-ben látta meg a napvilágot Giovanna Battista Pergolesi, olasz zeneszerző. 1809-ben Louis Bray, francia pedagógus feltaláló a vakok által használt írás, a róla elnevezett Bray írás létrehozója született. 1863-ban Apáti István természettudós zoológus született, ő fedezte fel az idegáram vezetésének elemeit, a neurofibrillumokat. 1869-es születésű Lika Károly művészettörténész, kritikus, festő, a Művészet című folyóirat szerkesztője. És 1974-ben született Bogányi Gergely Kossuth Díjas és Liszt Díjas zongoraművész, a Bogányi zongora megalkotója. Nézzük, hogy kik hunytak el a napon. Bethlen Katalin erdélyi fejedelemasszony 1725-ben hunyt el. Albert Camus, Nobel-díjas, francia író és filozófus 1960-ban hunyt el. A január 4-i nap kalendáriumát hallották.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
You are.
Útravaló. Egy társul szegődő gondolat.
Az ember melegségre vágyik. Hó emberi üzenet. Ha hó, itt fagyok. Tetőtől talpig víz vagyok. Építő szándék hózott létre, ha vatott kezek, köszönet érte. Lábas alatt főhet fejem, szenesedett mindkét szemem. Tiszta, hideg vagyok, s komoly, hisz arcomra ráfagyott a mosoly. A hó végén a létminimum alá süllyedek, s akkor ismét hulla, hóember leszek. Korunkban két egymással szorosan összefüggő folyamat zajlik. Egyfelől az éghajlati viszonyok gyors változásában megnyilvánuló globális fölmelegedés, másrészt az emberek többségének lelki világában és kapcsolataiban lejátszódó globális elhidegülés. Ez utóbbi sajátos hideg háború következménye az előbbi meleg. A kettő együtt és sajnos egy irányba hat a globális pusztulás felé. Egy ékszerész üzletében két jó barát gyönyörködött a drága kövekben. Megcsodálták sokféleségüket, csillogásukat, fénypompájukat. Ám az egyik kőnél megálltak, elcsodálkoztak. Úgy tűnt nekik, hogy az egy közönséges, nagy darab kavics. Szintelen és fénytelen volt. Hát ez meg hogy kerül ide, kérdezték. Az ékszerész hallotta a kérdést és mosolygott. Ezt mondta az egyik férfinak, vegye föl ezt a követ, és egy kis ideig tartsa a meleg tenyerében. Amikor később kinyitotta a kezét, pompás színekben ragyogott az a kő, ami előbb még fakó és fénytelen volt. Hogyan lehetséges ez? Kérdezték mindketten. A szakember elmagyarázta, ennek az opálnak melegségre, egy meleg kézre van szüksége ahhoz, hogy megmutassa a fényét és a színeit. A felmelegedett kőben együtt van mindaz, amire az életnek szüksége van, víz, fény, levegő és melegség. Az így kezelt kőben gyulladt ki csendesen, feltűnés nélkül a belsejében rejtőző fény. Az emberlét mély titkait jól jelképezi az opál. Oly mindegy, hogy kik vagyunk, gazdagok, szegények, műveltek, tudatlanok, fiatalok, öregek, mindjájunknak szükségünk van egy meleg kézre, érintésre, jó szóra, segítő mozdulatra, mert csak így tud felragyogni az életünk. Egy-egy csendes találkozásban előbátorodik a felszínes énünk mögül az igazi, s az élettelen kavics ember életre támad a szeretet melegében, és különleges ember drága kő lesz belőle. Ha időt találnánk arra, hogy meghallgassuk a dolgok muzsikáját és a lények lélegzését, ha időt találnánk arra, hogy újra elsajátítsuk az egyszerű mozdulatokat és kirázzuk lelkünk minden szegletéből a megszokást, ha időt találnánk arra, hogy elcsodálkozzunk, meglepődjünk, megcsodáljuk mindazt, ami szép, ami igaz, ami jó körülöttünk, akkor, de csak akkor, talán megtudnánk, mit is jelent élni.
Útravaló. Egy társul szegődő gondolat.
See you.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
Piros Suzuki-val érkeztem, másnapnál az ébredtem, megbüntettek, de nem bánom, úgyis van tartozásom. Az az időszak, ami úgymond sebzett, az az időszak, ami mégis tetszett, titkon én visszavárom. Csak táncolj, táncolj velem, mondj pár szót nekem, nekem is túlzottan stresszes a lélegzetem. Piros Suzuki-val érkeztem, másnapnál az ébredtem, megbüntettek, de nem bánom, úgyis van tartozásom. Túlzottan szerettem, túlságosan megkedveltem. Piros Suzuki-val érkeztem, de füzes rabonynál velük csúszik az összes ital, ma nekik jut hozzám, veletek lehetek, most őszinte bérletem van a lelkiválság összes vonalán. Neked visszalopom az időt és elfelejtjük, hogy felejtettük egymást. És hogyha úgy hozzá a sors, hogy veled ezt megigézem, ígérem, hogy nem keresek le.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
A Magyar Államkincstárnál 2026. június 30-áig lehet igényelni a vidéki otthonfelújítási program keretéből vissza nem térítendő állami támogatást. Továbbra is versenyképesek a hazai üzemanyagárak, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Építkeznek a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallják. 2025. január 4-én, szombaton 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A Magyar Államkincstárnál 2026. június 30-áig igényelhető a vidéki otthonfelújítási program keretéből vissza nem térítendő állami támogatás. Közleményük szerint a legfeljebb 3 millió forintos juttatás az 5000 lakosúnál kisebb településeken élő családoknak segít a lakhatási körülmények javításában, többek között belső terek felújításában, fűtéskorszerűsítésben, tetőcserében, klíma, napkollektor és napelemes rendszer telepítésében és cseréjében, akadálymentesítésben, épületvillamossági rendszerek és a ház körüli környezet kialakításában. A támogatás a költségek legfeljebb felét fedezheti. Igénybe venni a január 1-e utáni számlák és vállalkozási szerződésekre lehet a lakáson végzett felújítások befejezését és az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül. Több mint 40 milliárd forint áll rendelkezésre a 2025-ös költségvetésben a Magyar Falu program folytatására, mondta a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár elmondta, a falusi csok finanszírozására ennél is nagyobb összeg van, és további jó hír, hogy az 5000-nél kevesebb lakosú települések családjai a vidéki otthonfelújítási programban is nyújthatnak be igényeket. Azt is közölte, hogy összességében 100 milliárd forintos nagyságrendű összeg szolgálja a vidéki települések érdekét a költségvetésben. Továbbra is versenyképesek a hazai üzemanyagárak, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a hazai üzemanyagárak decemberben kedvezően alakultak a szomszédos országokban tapasztalható átlagárakhoz viszonyítva. A dízel üzemanyag havi átlagára Magyarországon 633 forint volt, amely 3 forinttal 0,5%-kal volt alacsonyabb, mint a szomszédos országok 636 forintos átlagértéke. A 95-ös oktánszámú benzin átlagára 617 forint volt, ami megegyezett a környező országokban mért átlaggal. Az adatok alapján a szomszédos országok közül Ausztriában, Horvátországban, Szerbiában és Szlovákiában is magasabb volt a benzin átlagára, mint Magyarországon. Teljesen megújul a MÁV csoport weboldala, új külsővel és funkciókkal várják az utasokat. Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook oldalán közölte, hogy az új platform gyorsabb ügyintézést és átláthatóbb tájékoztatást biztosít az utasoknak, akik innentől egy helyen érhetik el az összes releváns közlekedési információt. Az új weboldalon számos olyan új funkciót is kínálnak az utasoknak, amelyek segítségével gyorsabban és egyszerűbben több mindent intézhetnek el és tudhatnak meg, mint korábban. Így a MÁVinform 2025-től nem csak a vasúti közlekedésre vonatkozó infókat tartalmazza, hanem a helyközi buszok, a hév és a helyi buszjáratok rendkívüli és tervezett változásait is. Az online jegyvásárlásért felelős jegy.máv.hu oldal ezúttal nem változott, a szükséges módosításokat már augusztusban végrehajtották. Építkeznek a Sárospataki Tokaj-hegyalja Egyetemen. A szőlészborász képzésnek otthont adó, korábbi könyvtárként használt épület belső átalakítására és felújítására írtak ki közbeszerzési eljárást, írja a magyarépítők.hu. A hirdetményből kiderült, a projekt része még a tornaterem tetejének és homlokzatának generálkivitelezési munkálatainak elvégzése. Sárospatak a hazai oktatás egyik kiemelkedő helyszíne a 16. század óta. A helyi református kollégiumot 1531-ben hívták életre, és olyan korszakos pedagógus egyéniségek oktattak a falai között, mint például Comenius. Most az egyetem épületének újabb részei modernizálódhatnak. A kivitelezési munkálatokra január 31-ig várják az ajánlatokat, melyek között szerepel a külső nyílászárók cseréje, hőszivattyú beépítése a korszerű gépészeti rendszer kialakításával, vagy a padlásfödém hőszigetelése. Még a karácsonyi ünnepkör részeként, de már az új év pozitív kezdéseként ajándékokkal, játékokkal, fejlesztőeszközökkel lepték meg a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ lakóit. Ez volt az 5. alkalom, hogy a Health Hypervent Egészségügyi Szolgáltató Kft. Cégek és civilek összefogásával adományt vitt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Gyermekegészségügyi Központjának kis betegeihez. Büdi László főigazgató háláját fejezte ki az ajándékokért. Elmondta, rengeteg felajánlás érkezik hozzájuk az ünnepi időszakban. Szabó Péter ötletgazda, főszervező, az Egészségügyi Szolgáltató Kft. Ügyvezetője köszönetét fejezte ki a partnerek aktivitásának. A vasárnapi miskolci régiségvásáron az adventi villamost is kiállítják. A megszokott módon a január 5-i régiségvásár miatt 7 és 15 óra között villamospótló autóbuszok közlekednek a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca között Miskolcon. A szervezők az adventi villamos jelenlétével kedveskednek a piacozóknak. Az adventi villamost Csipke Rózsika kastélya ihlette, több száz elem díszíti. A csaknem 200 méter fenyőgirland és fénycső mellett rengeteg fényfüggöny és tündérfény kapott helyet a jármű külsején és belsején. Az MVK munkatársai több mint egy hónapig dolgoztak rajta. A különleges szerelvényt ezúttal bárki díjmentesen megtekintheti vasárnap délután 3 óráig Miskolc belvárosában. Társat kapott a hóbagoly a Miskolc járatkertben. Az idei kelésű fiatal tojó Csehországból érkezett Miskolcra. Ezek a madarak az északi sarkkör tundráin élnek. Bár elsősorban a hideg klímához alkalmazkodtak, de időnként délebre is megfigyelhetők. A legtöbb bagollyal ellentétben a hóbagoly nem csak éjjel, hanem nappal is aktív. Nemrégiben egy ilyen állat tojója érkezett Miskolcra. Veres Tamás, a Miskolci Állatkert gyűjteményi vezetője, a Miskolc TV-nek elmondta, hogy több mint 10 éve már 2011 óta tartanak hóbaglyokat. Az elmúlt években egy himmel találkozhattak a látogatók, neki akartak párt találni. Így vették fel a kapcsolatot az egyik csehországi állatkerttel, ahol volt is egy fiatal tojó, mely most a Miskolci Állatkertben ismerkedik párjával. Nagy téli madár lesz címmel, ismét lakossági madárszámlálási akcióba kapcsolódhatnak be az érdeklődők a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel. A madáretetők madarainak számlálására hívják az érdeklődőket 2025. február 28-áig. Orbán Zoltánt, az egyesület szóvivőjét hallják.
Ez már a harmadik alkalom. Először 2022-23 terén volt ilyen számolás. Ennek a Citizen Science jellegű felmérésnek az a célja, hogy az ország teljes területéről minél több résztvevő bekapcsolódásával gyűjthessünk folyamatosan évről évre adatokat a madáretetők forgalmáról. Ennek az egyik legfontosabb célja az, hogy monitorozni tudjuk hosszú távon a klímaváltozás vélhető hatásait. Ez egy hosszú számolási akció, december 28 és február 28 között tart. Azt kérjük a résztvevőktől, hogy egy olyan helyet válasszanak, ilyen szempontból legjobb nyilván az otthoni etető, hogy mindig ott végezzék a megfigyelést, lehetőleg délelőtt, lehetőleg a hétnek ugyanazon a napján, hetente ismételve, 30 percen keresztül kell megfigyelni a madarakat, és annak érdekében, hogy segítsük az érdeklődőket, nagyon jó internetes, online, illetve okostelefonos hátteret dolgoztunk ki. A Madártani Egyesületnek van egy Turdus nevű applikációja, hogyha ezt letöltjük, ugye az Androidos és iOS-es rendszereken egyaránt fut, itt ez alatt több adatgyűjtési felület alkalmazás található. Rákattintunk a természetlesen ikonra, meg fog nyílni. Az első, amiről most beszélünk, a nagy téli madárnes. Ki kell tölteni néhány ilyen választásos felületet, és akkor utána az új megfigyelés rögzítése gombot megnyomva elindul a rendszer. Márciusban már természetesen hírt és információt is fogunk adni az érdeklődőknek, a lakosságnak.
Rekordmennyiségű hosszú hétvége lesz az idén. A portfólió még tavaly gyűjtötte össze a 2025-ös év hosszú hétvégéit, melyek közül az első a húsvéti hétvége lesz április 18-a és 21-e között, nagypéntektől húsvét hétfőig. A második nem sokkal utána a munka ünnepén lesz esedékes, május 1-e és 4-e között csütörtöktől vasárnapig. A harmadik pünköstkor lesz június 7-e, szombat és 9-e hétfő között. A negyedik az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján lesz esedékes, amely október 23-a és 26-a közé esik. Az októberi hosszú hétvége ennyiben a májusihoz lesz hasonló, szintén egy csütörtök és vasárnap közötti szakaszra kapunk egy lélegzetvételt az évvégi hajrá előtt. Az ötödik pedig az év utolsó ünnepkörére esik, december 24-e szerda és 28-a vasárnap között. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mond. Majd így te szerendet mindig ide bent. Nem kell, a hangoddal harcolja magadnak, így megfelelsz. A múltat se bújtad, de vissza sosem mehetsz. Otthonod volt, de már régen idegen. Álmodjuk ébren újra, napsugárba szélbe bújva, takaréklángon eltöltött tavaszt. Álmodjunk kézt a kézbe, hova tartasz, értem végre, győzteseknek jár csak a béke, mindig ide bent. Legyen a challenge, hogy cseleket nem vetünk be. Legyünk, amíg sosem mertünk, mondd, hogy miért ne.
ravasz a szavad, és ettől idegen. A szív menti a helyzetet, tudja, hogy mit nem lehet. Halkan az ajtóval elszenderedett. Pihen a világ most végre idebent.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a sörfőzésnek gazdag történelme van Tokajhegyalján is. Erről beszélt a Sátorai Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban Godzsák Attila történész. Az érdeklődők megtudhatták, hogy a világhírű tokai borvidéken hogyan, hol és milyen sört főztek, valamint megismerkedhettek a sörrel, mint adónemmel is. Godzsák Attilát Jászter Beáta kérdezte az előadás után.
Azt hinni az ember, hogy egy történésznek, aki a helytörténetet kutatja nagyon lázasan, annyi köze van csak a sörhöz, hogy esetleg szívesen megiszik melegebb nyári napokon egy jó pofa hideg sört otthon a nappaliában. De hát azért egy történésznek igenis lehet köze a sörhöz, hiszen van sörtörténelem. Godzsák Attila történészt faggatom arról, hogy milyen régmúlt időkbe vezet a sörtörténelem, hiszen azt tudjuk, hogy már az ókorban is itták az emberek.
Igen, a sör az, hát talán erős túlzással azt is lehetne mondani, hogy egyidős az emberiséggel, ugyanis 2002-ben egy észak-kínai ásatáson már mintegy 9000 éves agyagedényeket találtak, melyekben sörszerű ital nyomait fedezték fel a kutatók, bár a sör jellegű ital ízét a rizs, méz és galagonya egyaránt gazdagította, tehát nem feltétlenül modern értelme vett sör volt, de készítés technikailag a sörökhöz nagyon közel álló italról van szó. De a Kék-Nílus völgyéhez is köthető igen régi adat, a mai Szudán területén cirok alapú, körülbelül 7000 éves italt azonosítottak, mely szintén a sörfélékhez tartozik, és Egyiptomban az megmaradt a feljegyzésekben is, hogy a rabszolgáktól a gazdagokig népszerű ital volt a sör. Egy könnyen előállítható, olcsón előállítható, nagy melegbe kiváló hűsítő élményt adó italról beszélünk. Ebben az időben árpa kenyérből készítették a sört, és még jobban hasonlított egyfajta igazi folyékony kenyérhez, ugyanis a kenyeret vízben áztatták el, megerjesztették, aztán datoljával vagy datoljalevéllel ízesítették. A késztermék egy zavaros darabos ital lett, amit szűrve és szüretlenül is fogyasztottak, ugyanúgy, mint napjainkban is igazából a szüretlen söröknek talán egyre nagyobb kultusza van, Magyarországon is, illetve külföldön is, és sokszor nem is úgymond egyből itták a korsójukból, hanem szalma vagy nátszállal szívták ki a korsóból, és a Közel-Keleten el is terjedt az ilyen szopókás, saját szűrővel ellátott fedeles korsó. Ugye most is, ha ember gondol mondjuk a bajor sörökre, akkor eszébe jutnak ezek a nagy fedeles korsók, de ezek már a Közel-Keleten is előkerültek, és ezért pont a testesebb állaga miatt az ókori Egyiptomban egy folyékony tartósított kenyérnek is nevezhető, mint egy élelmiszerként. De hogy még szintén az ókornál maradjunk és egy másik nagy kultúrához átmenjünk, a sumér kultúra is nagy sörfogyasztó volt. A Krisztus előtti második évezredben már bizonyosan kedvelt ital volt a sör, sőt még külön istennőt is tulajdonítottak a sörnek, és a sörök minőségét biztosító szabályokat Hammurapinak a törvényoszlopán is szabályozták, tehát ugye, mint a később a német tisztasági törvények, ugye már Hammurapi törvényoszlopán is meg volt szabályozva, hogy mi az, ami sörnek nevezhető. És a szabályok megszegőit súlyosan megbüntették. De ezen kívül Európában is a germán törzsek is főztek sört, és később ugye az európai kolostorok váltak a sörfőzés legnagyobb elterjesztőivé, modernizálóivá úgymond, hiszen a mai sörökhöz, a modern sörökhöz legközelebb álló söröket a középkori Európák kolostorai főzték.
Akkor gondolom így juthatott el Magyarországra is a sör a kolostorokon keresztül. Hogyan jutott Észak-Kelet-Magyarországra? Mert most a hallgatók, akik minket hallgatnak, biztos arra gondolnak, hogy mit gondol ez a riporter, hogy Tokaj hegy alján, a bor szent földjén a sörről faggat egy történész. De hát, ha belelapozunk a helyi történelmünkbe, meg kell, hogy győződjünk róla, hogy bizony itt a sörnek is nagyon nagy jelentősége volt, és ugyanúgy, ahogy a bor, mindig jelen volt.
Igen, már az Árpád-korból adataink vannak a magyarországi sörfogyasztásra, és itt Észak-Kelet-Magyarországon pedig a kései középkortól már bizonyítható hagyománya volt a sörfőzésnek. A régiónkban Kassán vannak a legrégebbi gyökerei a sörfőzésnek, de például Miskolcon is nagyon régi hagyománya van a sörfőzésnek, és emellett a hegyaljai mezővárosokra is jellemző volt a sörkészítés. Borsod vármegyét tekintve a kisebb települések közül Szendrő 1570. évi urbáriuma tájékoztat sernevelő működéséről. Az ivóvíz hiányra kiváló, bornál olcsóbb és egyszerűbb megoldást nyújtotta sörfőzés, ezért első Rákóczi György a birtokai közül több zempléni településen is működtetett serfőzőket, például Sárospatakon vagy Erdőbényén. Második Rákóczi Ferenc pedig szintén alapított serfőzdéket Zemplén területén, többek között Tokajban és Táján, ugye két nagy, vagyis manapság két nagy borosnak tekintett városban. Ezen kívül a ma már nem Magyarország területéhez tartozó zempléni városok, falvak közül Barancson, Királyhelmecen és a leleszi Préposságban is főztek sört, régi hagyományra visszamenőleg. Tehát ez mind-mind azt mutatja, hogy a hegy alján nem csak a bor, hanem a sör is igen elterjedt ital volt, talán olcsósága, egyszerűsége miatt, és magában Tokaj városában volt a legjelentősebb a sörfogyasztás a hegyaljai települések közül, de itt a Sátoraljai Újhelyen a párosok honosították meg a sörfőzést már igen korán, és itt Sátoraljai Újhelyben is úgymond divatja volt a sörfőzésnek. 1569 és 1689 között 33 felső zempléni faluban vagy szedtek komlót a sörfőzéshez, vagy pedig árulták a földesúr sörét, amely az eléggé szép számú település ez a 33, és nem csupán a földesurak számára, hanem a jobbágyok maguknak is főzhettek sört, hogyha minden főző üst után évi 2 forint adót fizettek. Sőt, ugyan konkrét adataim nincsenek a mi vidékünket illetően, de Nyugat-Európában nagyon gyakori volt, hogy sörrel adóztak a jobbágyok. Tehát az adót akár az egyháznak, akár a földesúrnak néhány hordó sörrel tudták megfizetni. Sátoraljai Újhely 1759. évi úrbéri terheinek leírásában találtunk egy olyan kitételt, hogy 550 magyar forintért van bérbeadva egy sörnevelő ház, és ugyan nem tudjuk, hogy erről van a szó, valószínűleg nem erről, de valamivel később a mai Esze Tamás út 28 alatt működött egy úgynevezett sörnevelő intézmény.
Ez nagyon érdekes, ha nem látom a saját szememmel a történelmi dokumentumokat, akkor ha valaki engem megszólít és megkérdezi, hogy milyen volt itt a sörnek a történelme ezen a vidéken, akkor én kinevetem és azt mondom, hogy ne beszéljen butaságokat, mert itt nincs, nem is volt soha a sörnek története, történelme. Hát mikor felejtettük ezt el? Mert elfelejtettük, az tény.
Igen, viszont fontos kiemelni, hogy eddig kisüzemi sörfőzdékről beszéltünk, és maga a kisüzemi sörfőzés az, ami hát egészen feledésbe merült tulajdonképpen már a 19. század végétől, és tulajdonképpen csupán az 1990-es évek után kezdte el egy reneszánszát élni. A mai megyénk borsodi részén is a 90-es évektől indultak be újabb, úgymond kézműves sörfőzdék, akár mondjuk Miskolcon a Gyert János serfőzde, az is a 90-es évek első felében indult, vagy Felső Zsolcán a ottani sörfőzde. De amúgy Sátoraljóújhelyben is működött egy darabig kézműves sörfőzés a 90-es években, de aztán ezek egy része újra kikopott, most a hát 2010-es évek után egy újabb, még erőteljesebb reneszánsza van a kézműves sörfőzésnek, és most már akár újra megérne az idő arra, hogy egy zempléni hegyaljai kiváló minőségű házi sörrel előrukkolhassunk, ugyanis a jó sörnek az egyik legfontosabb alapfeltétele a jó minőségű víz. És ugye Zemplénben kiváló vizek vannak, és pont a jó minőségű víz miatt is lett az, hogy mond a sör, mint gyáripark kialakulása után Magyarországon igen hamar Budapest, a kőbányai rész főleg, az ország nagyipari sörtermelésének 80%-át csinálta az ott levő kiváló ivővíz miatt, tehát szinte monopolizálva volt, még hogyha több gyárral is volt szó, ugye a Dreher gyár volt az egyik legnagyobb, de azon kívül sok más gyár is működött azon a környéken, és ahogy említettem, az 1800-as évek derekától indult meg az a folyamat, hogy nem kisüzemi, hanem gyári, nagyüzemi gyártás lett a sörnek, és Kassán, ami hozzánk legközelebb, ettől közelebb nagy sörgyár nem is működött a történelem során Sátoraljóújhelyhez. Kassán 1858-ban alakult meg egy sörgyár, a Bayer és Baunerből sör és maláta gyár 50 munkással alakult meg, és a századfordulóra már évente 50 ezer hektoliter sör termelésére volt képes ez a sör, de még mindig nem szorította ki teljesen a kisipari sörfőzést, ugyanis még a 1920-as években például Monokon vagy Nagy Mihályban működött sörfőzés, de nem tudta felvenni a versenyt ezekkel a nagyobb sörgyárakkal. Talán még Bettelhely Márton nevét kell megemlíteni, aki egy sör és bor kereskedő volt, szikvízgyáros is mellette, aki 1864-ben létesítette az első ismert újhelyi sörlerakatot, amely már nagyüzemileg gyártott söröket forgalmazott a városban és környékén, pont az említett kassai gyárból szállította az italt, és 1900-ból kereken van már egy biztos adatunk másik helyi sörkereskedőről is, tehát ekkor pedig a kereskedők hozták a különböző nagy gyárak termékeit, és azokat árulták a városban és környékén.
Na most akkor nyilatkozzon a történész, hiszen sörtörténelemről beszélgettünk, szereti-e a jó sört?
Természetesen a jó sör az mind a lelket, mind a testet, mind az elmét üdíteni tudja szerintem.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Godzsák Attila történésszel Jászter Beáta beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, véget is ért a mai svédasztal. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele második részének 15. verséből hallgassuk meg. Krisztus jó illata vagyunk. A tudományos ismeret terjesztés területén lassan felmérhetetlen számú adathoz juthatunk hozzá. A középiskolában érintőlegesen tanultunk a feromonokról. Ezek a vegyületek kémiai adathordozók és számottevő szerepet játszanak a szaporodásban és a hatalomgyakorlásban. Azt olvassuk a Bibliában, hogy már a kereszténység születésének idején létezett az emberben egy, a feromonnál sokkal értékesebb adathordozó. Egy illat. Krisztus születésének évszázadában, annak második felében, amikor Pál apostol vitte szívében, szájában és lábában az evangéliumot, már sok évezredes múltra tekintett vissza a higiénia. Jó ideje használtak fürdősókat, illatszereket. De ha az apostol nem írja meg, nem tudnánk, hogy ő mit használt. Hát azt a bizonyos, tökéletes illatadathordozót. Mi volt az? Elárulta a titkát. Krisztus jó illata vagyunk. Mi lehet az? Hogy működik? Hogyan fejti ki a hatását? Azt is megtaláljuk a korintusi levélben. Krisztus ismeretének illatát terjeszti általunk. Pál apostol és társai Krisztus illatát terjesztették. Ahol csak tudták, amikor csak alkalmuk volt rá, újra meg újra. A Jézus Krisztusról szóló tudnivalókat, jó illatát reklámozták. Nem a szavakkal játszom. A latin eredetű reklám szó azt jelenti hangosan elmondani. Használjuk-e lelki higiéniánk megőrzésére? Azért, hogy sokasodjon a keresztjének száma. Azért, hogy Krisztus hatalma töltse be a szíveket. Reklámozzuk ezt a szent illatot. A mai igemagyarázat a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.